Kellemes napot kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, boldog 2021-et, ez most már második adásunk, hiszen elsőjén pénteken is találkozhattunk este, és most másodikán szombaton is Önökkel kezdjük a napot, már amennyiben későn keltek, hiszen 10 órakor, szokás szerint 10 óra 5 perctől a hírek után kezdődik most is a világszám, és az elkövetkezendő egy órában elmegyünk szilveszterezni szerte a világban, szinte mindenhová. Volt egy olyan időszak az életemben, 1999-től kezdve, mint egy 15 éven keresztül, amikor mindig máshol szilvesztereztem, és a legjobb tudásom szerint próbáltam meg lehetőleg a könyveimre, meg újságírói munkásságomra hivatkozva leszervezni szilveszteri útjaimat, hogy szállodákban vendégeskedhessek, meg a legkülönbözőbb helyeken nézhessem, meg akár az utcán, hogy milyen a szilveszter, mert hogy imádtam ott szilveszterezni, ahol a helyiek. Így jutottam el a Copacabanára, ahol 2 millió ember tombolt a fővenyen Brazíliába, vagy éppenséggel New Yorkban a Times Square-re, ahová nagyon-nagyon nehéz volt bejutni, és hát 7 órán keresztül kellett víz és mobil WC nélkül nagyon maró hidegben hátsorognom azért, hogy megtudhassam a világ legkíresebb szilvesztere, ugyan már milyen. De Tájföldön malacot is ütöttem a helyi magyarokkal szilveszterkor Pataján, és megnézhettem azt is, hogy milyen a bábú égetés Ecuadorban. Izgalmas szilveszteri kalandok következnek, tartsanak velem. Nagyon sokan igazából csak az igazán katartikus élményekre emlékeznek. Rengeteg szokás is kapcsolódik nem csak Európában, hanem szerte a világon az új esztendőhöz. Érdekes kérdés persze, hogy ki mikor ünnepli az új év beköszöntét, hiszen a kínaiak például ugye később a miénkhez képest, tehát most gondolom olyan február környékére esik a kínai új év hatalmas ünnepségekkel, de ott is ugyanúgy megünneplik az európai, amerikai időszámítást, tehát a Krisztus születéséhez mért időszámítást, hiszen szerte a világban ezt használják a légitársaságok és a különböző nemzetközi szervezetek is, úgyhogy igazából mindenki ismeri a mi időszámításunkat, függetlenül attól, hogy például a Tájföldön is más a hivatalos dátum, és több más országban úgy szintén, de azzal együtt általában az üzleti élet és a világ nagy dolgai azok az európai keresztény időszámítás szerint működnek. A szokások viszont nagyon sokszor az egész világot behálózzák, és megint máskor pedig egy bizonyos kis szegmensben, csak egy kis mikrokörnyezetben jellemzőek, de az kétségtelen, hogy Európában és általában az északi féltekén az új elszületést is jelenti az új esztendő, hiszen következik a tavasz, és ismét lehet majd vetni, és hát jönnek a szép új dolgok, kivirágzik a természet, és hát óév és új év között arra is fényderülhet, hogy ki lesz valakinek az élete párja. Kell hozzá például házilag gyúrt gombóc, amiben bele lehet rakni a férfi neveket, vagy éppenséggel kövek közé kell rejteni különböző cetliket és onnan húzni. Szóval nagyon-nagyon sokféle fajta népszokás van ezzel kapcsolatban is. És hát az is lényeges, hogy mit csinálunk az első nap sokak szerint, mert úgy szól a babona, hogy amit új év első napján csinálunk, hát az meghatározza az egész esztendőt, hogy nem szabad orvoshoz menni, mert akkor betegséggel töltjük majd a következő évet, meg nem szabad takarítani, mert akkor belefulladunk szinte a házi munkába. Úgyhogy rengeteg ilyen dolog van a babonákkal kapcsolatban, nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is. És hát persze mindenféle jóslás is következhet, miszerint, hogyha új év első napján süt a nap, akkor szép idő lesz egész évben, ha csillagos az ég, akkor meg rövid lesz a tél, és így tovább, és így tovább. És hát persze van a csirkés babona is, hogy nem szabad csirkét tenni, mert akkor elkaparja a szerencsét, hogy inkább malacot kell, mert hogy az befelé túr, úgyhogy hozza inkább a szerencsét, tehát nem véletlen lett az újévi malac klasszikus étel. A hal meg nagyon érdekes, mert a folyó mentén élők azt mondták, hogy hát ahány pikke, annyi pénz, úgyhogy halat kell lenni. Mások viszont azt mondták, főleg az éjszakabbra élők, hogy hát a hallal elúszik az ember szerencséje, hát erre varjunk aztán gombot. Úgyhogy még ugyanaz a szokás két különböző módon is értelmezhető, attól függ, hogy éppen merre járunk. És hát vannak furcsa szokások is, majd erről is szó lesz a mai összeállításban. Ecuadorban, Quitóban például ilyenkor mindig bábút csinálnak, és azt a bábút vagy kiteszik az utcára, hogy menjen át rajta az autó, vagy rákötik a teherautó elejére, és akkor neki mennek egy picit a garázsajtónak, persze csak annyira, hogy azért fájjon a bábúnak, de ne legyen totálkár, és a cél az, hogy lényegében a rosszat ezzel megsemmisítsék, mert hogy a bábú a rosszat jelképezi, hogy van, aki valami nagyon rossz emberről mintázza, olyat is láttam, hogy állítólag a főnöke volt rajta, úgyhogy elég érdekes ez a szokás, és aztán lényegében a teljes megsemmisülést pedig az okozza, hogy meggyújtják ezeket a bábukat, úgyhogy szilveszter és újabb között évfél tájba Kitóban csak úgy lobogtak a tüzek, amikor ott jártam, és elégetik ezeket a bábukat. Úgyhogy ez is érdekes. Hát Oroszországban meg 31-én még ajándékot is kapnak Gyermarosztól a gyermekek, mert hogy a karácsonyi fa alá elhozza a meglepetést ilyenkor. És hát nagyon sok helyen divat, főleg délen, hogy a régi és megunt dolgokat kidobálják az ablakon, vagy valami módon megsemmisítik. És hát délről az országban ugye ezzel nem sokat vacakolnak, úgyhogy mondjuk a második, harmadik szintről simán ledobják egy izgalmas vigyázat kiáltás keretében. Akkor északon divat az, hogy gyertyákat adományozzanak. A szép gyertyák készítésének szokása itt hatalmas divat, mert hogy az a fényt szimbolizálja, és mivel hogy iszonyatosan sötét van ilyenkor Svédországban, hát az északi részeken szinte fel se kell a nap, de a délebbi területeken is egyébként 11-kor világosodik, aztán 2-kor már sötét van, úgyhogy nem véletlen, hogy nagy becsben tartják a gyertyákat, és ilyet is lehet egymásnak ajándékozni. Aztán nagyon-nagyon érdekes, hogy a távol-keleti országokban is, mint említettem, megünneplik az új esztendőt, ott is vannak hatalmas szilveszteri partik, az egyik nagyobb, mint a másik, és az új világot illetően pedig hát New Yorkban van a világ legnagyobb szilveszteri partia, erről talán már meséltem önöknek, és hát majd a mai műsorban is szót ejtünk mindenképpen, hogy milyen izgalmas egy itteni szilveszter. Még egy érdekesség, hogy Ecuadorban, hogyha valaki sárga fehérneműt húz január 1-én, akkor nagyon-nagyon sok pénzhez juthat, hogyha még szerencse is társul ehhez, ha pedig fontosabb neki a szerelem, mint a pénz, akkor vörös-fehérneműben kell lennie, és akkor a szerelmi vágyai fognak remélhetőleg beteljesülni. Kolumbiában nagyon érdekes, hogy ilyen gólyalábas emberkék mászkálnak jobbra-balra Bogotában, és mindenféle vicces dolgot meg pajzán dolgot kiabál a tömegbe, mert hogy a régi elmúló évet jelképezi ez, és ilyen öreg ember állarcot is visz magával ez a kis maskara, és hát gólyalában rohangál, de hát van belőle nagyon sok, mert jó néhányan beöltöznek és játszanak így. Japánban az a szokás, hogy nagyon hosszú ideig kint kell hagyni fenyődíszeket, mert akkor lényegében a régi bajokat azokat mint ott vele együtt kint hagyják, úgyhogy ilyen érdekes szokás is van természetesen. Nemrég írtam egy cikket a Times Square-es New York-i szilveszterről, meg hát itt az Inforádióban is sokat meséltem már önöknek. Az biztos, hogy valami elképesztő a New York-i szilveszter. 8 millióan voltak az utcán, a Fifth Avenue teljes egészében lezárták, már csak a külső oldalon lehetett araszolni szilveszter napján, és hát be a Times Square-re pedig csak kordonokon át lehetett jutni akkor, hogyha valaki bizonygatta, hogy vagy ott, vagy a környéken lakik, úgyhogy elképesztően nagy tömeg volt. És hát a klasszikusan azért a Rockefeller Center előtti hatalmas fenyőfa, meg az itteni jégpálya mindenkinek visszaköszön a filmekből. És hát mesés New York ilyenkor tény és való, mert rengeteg gyönyörű kirakatot látunk, hatalmas tömeget, és maga a szilveszter pedig tényleg álomszerű, hogyha kibírjuk a hidegben az ácsorgást, mert hogy hozzáteszem azért ahhoz képest, hogy mennyit szenvedtem én itt szilveszterkor azért, hogy 7 órán keresztül megvárjam, hogy majd lesz éjfél, és közben ilyen 15 perces műsorok úgy, ahogy szórakoztattak, hát nem biztos, hogy értékarányos volt, de minden esetre elmondhatom, hogy na, ez is megvolt. És hát igazából egy kicsit más volt, mint amit előzőleg olvastam az interneten, hogy hát, hogy 6 órára menjünk azért oda, hát 6 órakor már esélyünk nincsen, hogy oda menjünk, úgyhogy korábban kellett oda menni, és úgyis csak nagy szerencsével tudtam olyan helyet kapni, ahol aztán láthattam a hírességeket. De hát, ha valaki nyugodtabban akar szilveszterezni, akkor persze elmehet egy izgalmas szigetre is, ide is vannak szilveszteri túrák, sőt, régebben olyan chartergép is volt, ami átrepülte szilveszterkor a dátumvonalat, és olyankor lehetett kétszer szilveszterezni, tehát ez is egy izgalmas dolog. A sárga szín az nagyon fontos rengeteg helyen, például Dél-Amerikában is. A szilveszteri bulikon rengeteg sárga ruhás lányt lehet látni, mert hogy az a gazdagság jelképe, a vörös meg a szerelemé, úgyhogy azért vörösbe is jó néhányan öltöznek. És hát érdekes szokás, ez több helyen is, főleg a spanyol latta területeken megfigyelhető, hogy szőlőt kell enni, és nagyon-nagyon boldog lesz az, aki mondjuk az óraütéskor szépen 12 szőlőszemet be tud falni. Aztán a hagyományokhoz tartozik még, hogy Venezuelában ilyen ősemberes bulit is rendeznek. Margarita Islanden voltam ilyenben. Mindenkinek bunkos botot osztogattak, és ezzel lényegében lecsapjuk az új esztendőt. Az újnak meg örülünk, és hát ha valaki már nagyon bemelegedett, akkor persze ezekkel a könnyű kis botokkal a szomszédját is fejbe kólinthatja, és ha pedig nagyon komoly venezuelai vállalkozó, akkor akár többször is. Úgyhogy ez is egy izgalmas rendezvény volt. Egyébként azért jutottunk el végül is Margarita Islandre, mert eredetileg egy katalógust akartunk fotózni, és Ausztráliába készültünk, aztán végül is Venezuela lett belőle, mert hát nem tudtunk oda elmenni, mert vízumproblémák is voltak, plusz még mellette hát a drága is volt, úgyhogy végül is így kerültünk viszonylag hasonló helyre. Már olyan értelemben, hogy ott is meleg van ebben az időszakban, és a La Restinga kiszáradt lagunái pedig felidézik nagyjából a nagy korallzátonyt. És hát az a különbség, hogy Venezuela rendkívül veszélyes volt már ekkor is. Caracasban a szilveszter és karácsony között 144 ember halt meg különböző banda háborúkban. Szerencsére azért minket nem bántottak, de éjszaka hallottam mindenféle durranásokat a szállodai szobából, és a szálloda maga is olyan volt, mint egy erőd, éjszakára bezárták, és géppisztolyos bácsi őrizte. Hozzáteszem, valamivel nyugodtabb volt Margarita Island, Margarita szigete, de azért itt is láttam azt, hogy még a közértet is géppisztolyos bácsi védi, úgyhogy azért óvatosnak kell lenni errefelé. Más kérdés az, hogy Margarita Island tényleg izgalmas üdülőparadicsom. Kikiáltották az egyik hatalmas strandot turista központnak, pedig hát nagyok a hullámok, és tényleg nem annyira jó a fürdésre. A helyek meg elmennek szépen a kellemes kis lágyöblöcskékbe romantikázni, úgyhogy mi is inkább megpróbáltunk helyinek látszani, és velük tartani, amikor volt egy kis pihenő idő. Nos, hát itt voltunk szilveszteri partin, előtte találkoztunk itt élő magyarokkal is, akik hát elmondták, hogy a rokonuk jött ki még a második világháború idején, és hát az unoka is tud remekül magyarul, épp most született egyébként gyermeke, és őt is meg fogja majd tanítani magyarul. Eleve Dél-Amerikában viszonylag sok magyar él. És elmondta hát, hogy Margarita Island rendkívül veszélyes, és amíg beszélgettünk vele, addig az autójából is kilopták még a gyerekének a használt pelenkáját is. A szilveszter ugyanakkor nyugis volt, de meglehetősen drága. A cserébe azért, hogy egy helyi szinten viszonylag jó klubba bejussunk, elég sokat kellett perkálni, de cserébe mindenki kapott ősember gúnyát, ősember bunkót, és vadul csapkodhattuk a régi tavalyi évet idéző kis figurácskákat, vagy akár egymást is, úgyhogy az ősember parti Venezuelában tényleg felejtetlen élmény. Acapulcóban pedig jazzki versenyt rendeztek, meg hát mindig fellőtték a Bacardi jelet az égre, ami úgy nézett ki, mint a Batman jel, úgyhogy nagyon érdekes és izgalmas volt. Aztán hatalmas felvonulás is volt, ugyanis az acapulcói öbölbe mindenki fogta a kis csónakját, gumimatracát, kinek milyen volt, és én az egyik végétől a másik végéig hatalmas végeláthatatlan lázba fortak össze ezek a vízi járművek, és akkor mindenki örült szilveszterkor, mert hogy ilyenkor is lehetett fürdeni, és hát tele is volt a beach. Aztán indult a nagy esti banzáj a különböző megadiszkókba, bár nekünk az egy kicsit furcsa volt, hogy többször vissza kellett sajnos fordulnunk, mert az egyik diszkóban nem engedték be a fotós barátomat. Először azért, mert nem volt rajta rendes cipő, csak papucs, aztán azért, mert újatlan ingbe volt. A harmadik alkalom meg az volt, hogy rövid nadrágba. De hát látszott, hogy már ugye szegényt direkt tornáztatják, és akkor jókat derülnek a biztonsági őrök, úgyhogy mondtam legközelebb, hogy ha még egyszer vissza kell menni az egyébként nem túl messzi szállodába, akkor az egész ruhatáradat be fogjuk pakolni az autóba. De hát meleg volt persze, de azért elegánsan kellett táncikálni, mert hogy ebben az elegáns diszkóban gyönyörű üveg volt végig, és lehetett látni az egész Acapulco öbölt. Tényleg mesésen izgalmas volt. A pattajai szilveszter Tájföldre már egy kicsit más, itt sokkal nagyobb a kavalkád, mindenki úgy öltözik, ahogy akar, tekintettel arra, hogy ilyenkor aztán az éjszakai bárok ugyanúgy nyitva vannak a Walking Street-en, a Sétáló utcán, ami érdekes, hogy csak este Sétáló utca, mert egyébként délután 4-ig az autók is közlekednek itt, de hát igazából az este az, ami meghozza a hangulatot, és ilyenkor felveszik aztán a fiúk is a klasszikus trikót, hogy a jó fiúk a mennyekbe mennek, a rossz fiúk meg Pattajára, ez ennek az üzenete. És hát kétségtelen, hogy itt aztán mindenféle földi örömben részesülhet az illető szilveszterkor, és klasszikus szokás, hogy felmegyünk a helyi hegynek a tetejére, és akkor onnan lehet látni a különböző spontán tűzijátékokat, mert hogy mindenki, akinek van jobb és bal kezében egy rakétája, az vadul fellövi. Itt nincsenek amúgy sem olyan szigorú szabályok a rakétázást illetően, úgyhogy bárki bármikor, bárhol lövöldözhet, különösebb gond nélkül. Úgyhogy ez is érdekes, bár hozzáteszem, nem annyira látványos, mint a dubai szilveszter, ott szervezett formában van tűzijáték, az összes nagy felhőkarcoló tetejéről, ami igazán számít, mind-mind a görög tüzek lefelé csorognak, jobbra-balra szánkáznak a rakéták, nagyon szépen megkomponált mesés tűzijáték a dubai. És hát, hogy itt elég komolyan odafigyelnek a látványosságokra, ezért természetesen ezt is remekül összehozzák. Hát megint más kérdés, hogy sajnos a baleset előfordult, bár utána azért hallottam, hogy ahhoz képest azért nagyon gyorsan evakuálták az embereket, és emiatt szerencsére nem lett akkora gond, mint amekkora lehetett volna, hogyha nem megfelelően intézkednek gyorsan. Minden esetre Dubajban a plázák szilveszterkor is meg mindig folyamatosan nagyon sokáig nyitva vannak, és hát a klasszikus bevásárlás itt a legfontosabb tennivalója nagyon sok embernek, és hát mellette természetesen izgalmas programok, például fel lehet menni a Burj Khalifába, a hatalmas, a világ legmagasabb épületébe, annak a legfelső látogatható, még látogatható szintjéig, be lehet látni a sivatagi emírséget, meg hát természetesen el lehet menni az Atlantisba, vagy bármelyik másik vízi vidámparkba, a vadvízi vidámparkba, úgyhogy a turistáknak van mit csinálniuk szilveszter előtt, után egyaránt. Ahhoz képest, hogy Dubajban milyen kellemes a hőmérséklet, New Yorkban rendkívül hideg van, mint már meséltem önöknek, amikor én kint voltam a Times Square-en szilveszterezni, mert olyan mínusz 6, mínusz 8 fok is lehetett talán már késő éjjel, és hát brutális volt, mert hogy 5 órakor egyáltalán óriási szerencsével bejutottam az egyik ilyen kis karámba, mert hogy a különböző acélkarámokat, acélköröket, azokat rendkívül őrzik, és közte vannak ilyen kis menekülőutak, és ilyenekbe mehetnek be az emberek, de a privilegizált személyek mehetnek be a legjobbakba, és a többieket pedig így hátra terelik, már olyan többieket, akik reggel vagy délután 2-kor oda mentek, és akkor egyáltalán van esélyük arra, hogy ilyenbe bejussanak valahol hátul jó messze a privilegizált karámoktól. Most nekem sikerült egy ilyenbe bejutnom, és hát kimenni persze nem tudtam, nyilvános ilyen kis tojtóvécéket nem állítottak fel, enni nem nagyon lehetett, mert egy-két mozgóárus ugyan volt, de a többi üzletet mind-mind bedeszkázták, meg nagyon odafigyeltek a biztonságra. Úgyhogy annyi maradt, hogy 5 órától egészen éjfél után 15 percig ott áldogáltam, és hát este 8-kor kezdődött csak el a műsor, úgyhogy hát addig brutális volt, de azt mondtam, hogy most már kibírom. Aztán a műsor is olyan volt, hogy kb. 15-20 percig valamit csináltak, de tényleg világsztárok hatalmas nagy elánnal, de utána megint csak várni kellett a következő sztár felléptéig, tehát nem volt folyamatos a műsor, pedig jobb lett volna az egészet elviselni. De hát mindenért kárpótolt, amikor beköszöntött az éjfél, és az egyik felhőkarcoló tetején a híres üveggömbből szépen előkavarogtak a kívánságcetlik. Egyébként nem csak abból az üveggömbből, mert olyan sok kívánságcetlit helyeztek el előzőleg az erre a célra kialakított teremben a különböző vendégek meg a helybeliek, hogy nem volt elég az üveggömb, hogy mellettem egy több más felhőkarcoló tetejéről is lőttek kívánságcetliket a szórakozók tetejére, fejére, mindenhová, és hát lényegében ne kavarogtak ezek a kívánságcetlik a szélben, és nagyon szép látvány volt, mert persze meglőtték mindegyiket reflektorral, és volt egy kis tűzjáték is, tehát a dubaihoz képest ez csak ilyen kis simogatás. De azzal együtt azt gondolom, hogy rendkívül érdekes és látványos volt, de így végigállni ezt a 7 órát, hát még egyszer biztos, hogy nem csinálnám meg. Hozzáteszem, van olyan szálloda, ahol lehet olyan lakosztályt bérelni szilveszterkor, ahonnan azért lehet ezeket mind látni, és közben a melegben üldögélünk. De hát egyrésztről ebbe az a pláne, hogyha ott vagyunk a tömegben, és együtt lélegzünk szinte a Times Square-re beszorult 60-70 ezer emberrel. A másik dolog pedig, hogy hát igazából rendkívül drága az, hogyha beszeretnénk jutni egy ilyen helyre, és nincs is túlságosan sok. Úgyhogy a legtöbbet már lefoglalják a New York-i milliómosok, milliárdosok. De a Central Park is érdekes egyébként New Yorkban szilveszterkor. Rengetegen táncolnak, itt hatalmas parádé van, ide is elég nehéz bejutni. Úgyhogy tény és való, a New York-i szilveszter azért sokak szerint a leghíresebb, legjobb az egész világon. Hát a leghíresebb az talán biztos is. És ha pedig valami európai városba akarunk szilveszterezni, még a londoni az érdekes szokott tenni, bár itt is egy kicsit hűvös van, meg néha esik, meg köd is van, úgyhogy annyira nem tartozik nálam a top közé, de egyszer sikerült eljutnom Balira, és itt a Nusa Duán, a híres félszigeten, ahol a szállodák vannak, is szilvesztereztem. De legérdekesebb talán az volt, hogy ilyen spontán tűzjáték indult éjfélkor, és mindenki kihozta a kis rakétáját, és a tenger felé irányozva aztán elkezdett lövöldözni, úgyhogy ha nem is egy dubai hangulat, de legalábbis egy Pattaya extra mindenképpen érezhető volt. Szerte a világban azért megünneplik a szilvesztert, és ha mondjuk Kínában például a kínai új év az igazán nagy ünnep, Ázsia nagy részén az időszámítás például a Tájföldön más, éjfélkor megköszönt az új esztendő, úgyhogy ezt mindenhol ünneplik. És hát a turista központokban pedig természetes az, hogy valami extrával készülnek. Egyébként emlékszem, hogy Ecuadorban például kaptam egy a szállodát formázó kis makettet, ez volt az ajándék. Akkor Pattaján az egyik szállodában külön szilveszteri pezsgő dukált. Akkor megint máshol aranyos kis emléktárgyat kaptam, de majdnem mindenhol megajándékozzák szilveszterkor azokat, akik ott töltik az éjszakát a hotelekben, a turista központok közül jó néhányban. Hát persze, ez azért nem mindenhol divat, mert Közép-Kelet-Európában, meg általában Európában kevésbé, mint mondjuk Amerikában vagy Ázsiában, de hát ismerve azért az itteni szállodó árakat, gondolom azért beépítették a kis kerámiadiszta az árba, mert hogyha valakinek ki is kellett fizetni, és nem pedig meghívták. De az kétségtelen, hogy rengeteg izgalmas szokás van a világban. Ezek közül jó néhányat láttam. Azért bevallom, mert megpróbáltam mindig szilveszterre szervezni valamilyen külföldi programot, forgatást, újságíróként kijutni valahová, ugyanis a magyar szilvesztereim általában kudarcba fulladtak, mert ilyenkor mindig felfokozottan várja az ember, hogy valami majd történjen, vagy a szerelemben, vagy izgalomban, vagy érdekességben, de hát mi történne? Hát ez ugyanolyan nap, mint a másik, úgyhogy végül is nem történik semmi, sőt a felfokozott várakozás miatt gyakran csalódnia kell az embernek. Mert voltam például Magyarországon olyan rendezvényen, hogy verekedés tört ki valami szerelemféltésből, és tanúskodni kellett a rendőrségen. Volt olyan is, hogy hatalmas köd volt, és tűzjátékot szerveztek, de hát nem lehetett a Margit hídról látni a köd miatt lényegében semmit, csak irgalmatlan hideg volt. Aztán a Vörösmarty téren olyan is volt, hogy sétálgattunk, és akkor az erős bácsik azok kicsit félreértelmezték a szilvesztert, és elkezdtek komolyabban petárdát dobálni jobbra-balra, meg erősebbeket üdögetni a derék szembejövőnek a fejére trombitával. És hát amikor ezt ilyen izomból megütjük, akkor azért néha játéknál egy kicsit több is. Szóval nagyon furcsák voltak az itteni szilveszteri buliaim, és aztán volt egy olyan eset, hogy úgy döntöttem, hogy akkor megpróbálok most egy kicsit kitekinteni, és lehetőleg külföldön szilveszterezni. Érdekes egyébként, hogy ez pont 99-ben volt, és akkor már sikerült megszervezni egy mexikói túrát, volt egy partneriroda, azóta már nem létezik, és azzal kijutottunk fotós barátomékkal együtt. Azt kell mondanom, hogy hát fantasztikus élmény volt, mert Mexikóvárosból először is el kellett jutni Acapulcóba, ez már egy helyi autóbusztal önmagában egy nagy élmény, és hát hogy ott miként tudnak ünnepelni általában Közép- meg Dél-Amerikában, ez tényleg leírni is nehéz. Egy évvel később pedig eljutottam Brazíliába, a Copacabanára, ahol több százezer ember, sőt a helyi újságok becslése szerint 2 millió ember tombolt a fövenyen, és mellette a homokban végig, mert hogy van egy ilyen kis fűcsik, és mögötte pedig a hatalmas homokpart. Nagyon nagyok itt a hullámok egyébként a Copacabanán, úgyhogy amikor itt kint voltunk, majdnem minden nap volt, hogy segíteni kellett egy-két fuldoklónak, de nem is nagyon mertem azért vadul bemenni. De az az egészben a jó, hogy a városnak a szívében van hatalmas homokos rész, lehet esténként focizni, meg a strandröplabdát még nagyon szeretik a brazilok, és hát kiárnak ide persze a fiatal urak, fiatal hölgyek ismerkedni, mert hát Brazíliában azért azt nem olyan bonyolult és nehéz megtenni, mint az árkozottabb népességű országokban. Úgyhogy érdekes a Copacabana, és felraktak hatalmas nagy kivetítőket, és mutatták a brazil labdarúgó válogatott góljait. Úgyhogy volt miből válogatni, és rengeteg helyen, körülbelül egy olyan, hát nem is tudom, talán 20-30 méterenként, de volt, ahol 10 méterenként, megint máshol 100 méterenként, nem volt igazából túlságosan kivető ráció, magaslati állásokat építettek, és oda felraktak őröket, és ők figyelték a tömeget, hogy valami gond legyen, akkor gyorsan tudjanak intézkedni. Bár hozzáteszem, ekkora tömegben nem tudom, hogy mit lehetne intézkedni. De szerencsére, Istenek hála, semmilyen atrocitás nem volt, míg amikor Venezuelában voltam, a szilveszter és karácsony között 144 ember meghalt banda háborúban, addig itt Brazíliában komolyabb balesetről nem is hallottam. Még amikor fent voltam a cukorsüveg hegynél, akkor azért megkérdezték a véleményemet, hogy hát mennyire félek, amikor oda megyek, mert hogy ugye a bűnözőktől azért rengeteg turista fél. Hát igazából mondtam, hogy átlagos mértékben azért oda kell figyelni a dologra, hogy minden rendben legyen. Hozzáteszem, később láttam azt a felvételt, amikor ugyanígy kérdezgették az embereket, hogy hát mi a véleményük a bűnözésről, és közben az interjú közben lopták ki az illető pénztárcáját a táskából. Még a kamera is rögzítette. De hát szerencsére mondom, nálam ilyen nem volt. Hozzáteszem, még amikor bementem a vízbe, akkor is ilyen övtáskába tettem be a kulcsot, meg minden mást, és hát gondoltam, hogy a törölközőből meg majd veszek másikat, ha elviszik, de nem vitték el szerencsére, úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy jó volt az esztendő vége. Hatalmas volt a szilveszteri buli, mindenki kis petárdáját, tűzjátékát, házi tűzjátékát meggyújtogatta, énekelgettek, mulatoztak az emberek, és aztán viszonylag emberi időben hazamentek. Az emberi időről csak annyit egyébként, hogy nagyon érdekes, hogy általában Magyarországon nálunk, hogy kitolódtak a bulik. Tehát ez nem csak szilveszterre, hanem minden másra is érdekes, hogy nálunk régen még mi 8 óra, 9 órára mentünk buliba, és aztán utána mondták, hogy éjfélre gyere haza, meg hasonló jó tanácsokkal láttak el a szülők, és még korábban pedig, ugye hát 5 órakor kezdődött a nagy parti, és akkor 8-kor, 9-kor hazamentek az emberek. Most, hát aki 10 órakor elmegy egy szórakozó helyre, azt látja, hogy szinte ürességtől kong, és hát már ciki bemenni ilyen korán, és általában az emberek éjfélkor érkeznek meg, éjfél, negyed, egy fél egy magasságába, és akkor hajnalig partizgatnak. Na most ehhez képest például Tájföldön hajnali kettőkor kötelezően bezárnak a szórakozó helyek bankokban. Pattaya kivétel, mert Pattayánál megengedte a helyi szabályozás, hogy a Walking Street környéken minden nyitva legyen, lényegében korlátozás nélkül, de a legtöbb táj településen, így Bangkokban is kettőkor bezárnak. És régen volt egy Tunnel nevezetű szórakozóhely, ott 3-ig nyitva lehetett, mert megbeszélték valakivel, akivel kell, de aztán végül ez is bezárt, ezt is bezáratták. Úgyhogy kettőkor haza kell menni. Következésképpen az emberek másnap szépen úgy tudnak menni dolgozni, hogy kialudták magukat. És megint más kérdés és érdekesség, hogy általában, amikor Amerikában voltam, ott is például a New York-i szilveszter, hajnali 12:45-kor véget ért lényegében az utcán, mert hogy a kívánságcetliket mindenki összeszedegette, megnézegette, értékeltük a bulit, és aztán a tömeget kiterelték a karámokból, és még néhány éjszakai árus nyitva tartott ott, ahol nem deszkáztatták be a bódékat, meg ahol egyáltalán ezt engedték, de azon kívül olyan fél egy-egy körül már semmi extra nem volt. A Central Parkban is véget értek az események, tehát nem volt az a nagy hajnali mulatozás, és általában a bulikra is az a jellemző, hogy olyan 2-3 körül vége van. Hát itt nálunk ugye 5 órakor van igazából, meg 4-kor, 5-kor nagyobb hangulat, és akkor úgy 6-kor haza is mennek talán az emberek. Minden esetre érdekes, hogy ez nálunk miért alakult így ki, mert azért az egész világon nem így van. Visszatérve egy kicsit a szilveszteri izgalmas dolgokra, meg a szilveszteri élményekre, hát rengeteg hagyomány van. Ha valaki nem is jár partiba, vagy nem is jár buliba, akkor is azért szerte a világon odafigyel arra, hogy például itt nálunk mondjuk disznóhús tegyen, és ne feltétlenül csirkét, mert az elkaparja a szerencsét. Hogy halat eszünk, vagy nem eszünk, az persze véleményes. Akkor nagyon érdekes, hogy borsót kell enni sok helyen. Az Egyesült Államok déli államaiban is ilyet kell lenni, valami sertéshússal, meg malacsal sokszor. Aztán Hát a rizst rengetegen fogyasztják új évkor, mert hogy az bizony szerencsét hoz, és a rizs, leves, meg a különböző rizses ételek mindenképpen nagyon jók. Aztán lényeges még az is, hogy rengeteg izgalmas italt fogyasszunk új évkor, meg hogy mibe öltözünk, az is lényeges, és hát különböző gyümölcsöket is kell fogyasztani, de a kandírozott gyümölcs állítólag megélesíti az életet, hogy ezt is hallottam valahol, meg mindenféle édességet ilyenkor alaposan kell fogyasztani, és jó sokat, hogy kellemes édes év legyen a következő is. Hát gondolom, akkor csak ilyet kívánhatok. Egy szilveszteri műsor készítése mindig hálás feladat, mert ilyenkor aztán lehet mesélni izgalmas legendákat, történeteket, sztorikat. Sokan ilyenkor best-of műsorokat is csinálnak, amikor a legjobb, leghangulatosabb részeket kiemelik a magazinból. Nos, én igazából azt mondom, hogy hát ha már szilveszter, akkor a kedvenc témáim közül válogattam az elmúlt időszakban is, mert hogy szerte a világban nagyon sok helyen mulatoztam szilveszterkor. Általában mondhatni 99%-ban összekötöttem valamilyen munkával, mert mégiscsak kifizetődőbb és ügyesebb dolog. De az kétségtelen, hogy sikerült nagyon egzotikus helyekre is eljutnom, és megnézni, hogy szilveszterkor mit csinálnak Tájföldön, Ekvádorban, Brazíliában, Dubajban, vagy éppenséggel Ausztráliában. Az is érdekes, hogy január 1-én, miért pont január 1-én ünneplünk itt az európai kultúrkörben, és aztán innen kiterjedve a világ nagy részén. Nos, a rómaiaknál március 1-én kezdődött az új év. Tehát ezért van az, hogy a szeptember az ugye a 7. hónapot jelenti, az október, a 8-at, és így tovább, hát a december ugye benne van a 10-es szó, és a 10. hónap. Tehát általában márciusban kezdődött az új év, aztán később karácsonykor ünnepelték az új esztendőt, megszületik Jézus, és következik az új év. Aztán egy másik szokás az január 6-ára, három királyok napjára tette. Végül 1691-ben 12. Ince pápa volt az, aki rögzítette, hogy január 1-én kell ünnepelni az új esztendőt. Úgyhogy így terjedt el szinte mindenhol a világban, hiszen ott is ünneplik, vagy ott is szilvesztereznek, ott is legalábbis valamilyen szinten erről megemlékeznek, ahol egyébként mondjuk a kínai új évet ünneplik, vagy éppenséggel más az időszámítás, mint mondjuk Tájföldön. Nagyon sok érdekes hagyomány van a világban, és sok olyat is tapasztaltam, amit korábban még nem. Meséltem már önöknek a műsorban az ekvádori szokásról, amikor bábukat égetnek, meg az autó elejére tesznek, még a helyi autóbusznak is az elejére láttam, hogy odaadtak egy bábút, pedig hát azért nem volt valószínű, hogy mondjuk a busz összekoccan valakivel, mert hát itt az a cél, hogy a bábú a rosszat jelképezi, és a végén akkor elpusztuljon. Hát így is úgy is elpusztul, mert más nem elégetik. Meséltem Venezuelába az ősember szilveszterről, a hatalmas tűzjátékról Dubajban, és hát az is érdekes, hogy a pezsgőzés is mennyire fontos lett, például egyes francia területeken, amikor olyan pezsgő piramisokat raknak össze. Érdekes egyébként, hogy állítólag Napóleont ünnepelték így, amikor az egyiptomi útjára hazatért, akkor hatalmas piramis csináltak poharakból, és abba pezsgőt öntöttek, úgyhogy állítólag innen ez a pezsgő piramis szokás. Minden esetre nagyon-nagyon-nagyon sok francia területen a mai napig csinálnak piramisokat pezsgőből, és hát általában a pezsgő klasszikus kelléke a szilveszteri mulatságoknak. Ez is szinte alap lett több európai országban. És hát az is érdekes, hogy errefelé milyen néha egyező, néha meg eltérő hagyományok alakultak ki. A zajkeltés az például majdnem minden vidéki területen ott van, hogy éjfél után, vagy ha már nincs tűzjáték, akkor legalábbis ostorral, kereplővel járjuk az utcákat. Ha megvan, akkor durogtassunk egy kicsit. Ennek ugye az alapja az, hogy a rosszat, gonoszat előzzük, és akkor a jót köszöntsük. És szokás volt, hogy ígyunk egy jót mindig éjfélkor, aranyvíznek nevezték ezt a vizet, mert hogy aki volt belőle, arra gazdagság várt. És hát klasszikus régi dolog, hogy olmot kellett önteni, és akkor ki lehetett abból olvasni, hogy mi lesz majd a jövő. A jóslás eleve a szilveszteri szokások alapja. Ha angolna például a forma, akkor gazdag lesz az év. A labda is boldogságot jelent, hát a sárkány az mindig őrzi a pénzt, ezt már tudjuk a Hobbitból, úgyhogy sok pénz van kilátásban, ha a sárkány formát látunk szilveszterkor. És ha pedig az öntött ólom egy férfi fejére hasonlít, akkor az álom férfi hamarosan eljő az illető hölgyhöz. De az egér alak is azt jelenti, hogy új szerelem a láthatáron, de a házasok kedvéért ennek van egy szolidabb változata, miszerint a meglévő kapcsolatba új tűz költözik. Viszont a hagyma bosszúságot jelent, a kulcs azonban kulcs az anyagi javakhoz, mert az a kamra kulcsa, úgyhogy ez is nagyon érdekes. A patkó meg a lóhere, mint szerencsehozó is természetesen ott van a kötelező dolgok között. De nem csak ha olmot önt valaki, akkor hoz szerencsét a patkó meg a lóhere, hanem anélkül is. A patkó azért, mert hát ugye a ló az szent állat, és hát ezzel védjük. A lóhere pedig azért, mert a négy levelű lóhere a kereszt formára emlékeztet, és hát a kereszt az nyilván megvéd a bajoktól. Úgyhogy ez is nagyon érdekes. A lóhere és a patkó azért mindenhol nem terjedt el, tehát azért sok helyen nem láttam, nem tapasztaltam, de Közép-Kelet-Európában viszont igen. Vannak érdekes szokások Távol-Keleten is, és legutóbb, amikor Balin töltöttem a szilveszteri időszakot, akkor láttam azt is, hogy van egy Bali Collection nevű hely Nusa Duán, és hát itt például a helybeliek ilyen fura italt készítettek, ami kókusz, mangó, meg mindenféle más trópusi gyümölcsökből készült, és akkor mondták, hogy ime a szilveszteri ital, és nem tudtam eldönteni, hogy ez a turisták kedvéért újabb fantasztikus üzleti érzékről tesz tanúbizonyságot, vagy pedig ezt tényleg szokták inni, de minden esetre jó volt és kellemes nedű. Kókusztejet is kínálgatnak ilyenkor szilveszterkor. Más kérdés, hogy errefelé savanyúbb, mint például Dubajba. Nem tudom, hogy ott a sivatag környékén talán finomabb a kókusz, vagy egyszerűen csak jobban válogatják, minden esetre az sokkal izgalmasabb. Egyébként a kókusztejről meg a banánokról jut eszembe, hogy hát nagyon sokszor azt mondja az ember bizonyos ételekre, hogy hát én nem szeretem, meg az nem jó, és arra rájöttem a világban, hogy hát nagyon fontos, hogy milyen az első élmény. Például én is, amikor először ittam életemben kókusztejet, akkor hát mondtam, hogy hát nagyon jó, de hát az biztos, hogy ezért nem a top igazából. És hát akik megkóstolnak egy olyan kókuszdiót, ami ott érelődik az üzletközpontnak a kamrájában előtte meg a hajón hetekig vagy hónapokig, hát az biztos, hogy nehezen tudja megérteni, hogy miért szeretik annyira az emberek a kókusztejet, megiszogatni a friss kókuszt. Nos, hát azért, mert hogyha egyszer kipróbálja valaki a Dubai Mall nevű plázában a kókuszt, akkor rájön, hogy hát így is lehet ezt kínálni, és hát tényleg ez fillerekbe kerül, tehát nem egy nagy történet, de elképesztően finom. A kókuszt ugyanúgy, mint nagyon sok más gyümölcsöt, néha azt tapasztalom, hogy éretlenül kínálják. Tehát tényleg voltam egy meghívás kapcsán egy szállodában, és lényegében az összes gyümölcs egy kicsit éretlen volt. Lehet, hogy azért, hogy még hosszú ideig jó legyen a vendégeknek, lehet, hogy azért, mert ők így szeretik, de minden esetre nem volt az az amata, amit azért már megszoktam. Ahhoz képest, hogy hát ott terem, tehát nyilván nem egy brutális feladat logisztikailag, hogy egy ére gyümölcsöket hozzanak. Itt, ami még érdekes volt Balin, azt már elmeséltem, hogy a tűzjátékokat sorba rakták és a tenger fölé lövöldözték, de vízi partikat tartottak, és a helyi szállodák úszómedencéjét diszkóvá avanzsálták, ami azért volt fura, mert megálltam az egyik mellett, és hát láttam, hogy orosz turisták mulatoznak, és elképesztő, hogy mit csináltak, mert már kellőképpen kapatosan ugyan, de az egyikük felállt a másik vállára, majd még egy harmadik ember is felállt az egészre, és nem tudom, hogy ők artisták voltak, és itt mulatoztak, és jól érezték magukat, vagy csak ennyire ügyesek voltak, és meg akarták mutatni, hogy milyen az orosz virtus. Minden esetre izgalmas látványosság volt, aztán a legfelső végül is beleesett a vízbe, semmi baja nem lett, és szép lassan így fölbomlott ez a hatalmas torony, de még ez is tetszett, bár mondjuk ez nem a bali szokásoknak, hanem inkább az orosz turistáknak volt köszönhető. Ha már az oroszoknál tartunk, Moszkvában hatalmas vodkás, kaviáros partik vannak. Egyszer én is eljutottam egy ilyenre, és elképesztően érdekes szokásként fellocsolták kaviárral szépen a kis padlót, és azon csúszkáltak a buli tetőfokán. Bár ez nem szilveszterkor volt, de sose felejtem el, az biztos. Egy habparti, ha már az oroszoknál tartunk, az a Hard Rock Hotelben volt Pattaján, és minden szombaton itt habpartit tartanak. Feleresztették habban most is a medencét, ami ott a kis kerti részben található. van egy nagy medence, ahol lehet különböző vízisportokat űzni, például vízikosárlabdázni, és mellette van egy másik medence, amit általában a gyerekek használnak, de ilyenkor a habpart idején habbal töltik fel, lényegében mellig ér a hab, és akkor itt lehet táncikálni szombat esténként, függetlenül attól, hogy szilveszter van vagy nincs, ha meg szilveszter van, akkor meg alapból van habparti. Most megint feleresztették habbal, és jött a derék orosz turista, aki azt gondolta, hogy a hab alatt víz van, tehát lényegében, mint ott van a habfürdőben, lényegében van hova ugrani, úgyhogy egy elegáns hasast ráugrott a betonra. Hát még esés közben megpróbálták megfogni, minden esetre így levágódott a derék nagyon nagy termetű kopasz orosz bácsi, és hát az a durva, hogy gond nélkül felállt. Hát gond nélkül azért vérzett egy kicsit a keze, mind a két keze, ahogy hirtelen maga alá kapott, szerintem beütötte a fejét is, és mondta, hogy nincs probléma, nincs probléma. Hát láttuk, hogy azért szédüleg egy kicsit, de túlélte rendben, úgyhogy tényleg kemény kötésű legény volt ő is. Hölgyeim és uraim, remélem, hogy jól érezték magukat az elmúlt egy órában, amikor bejártuk a szilveszteri kalandozásokkal a világot. Ha már nem tudunk sajnos utazni, úgy, mint régen, a járványveszély miatt, akkor legalább képzeletben remélem, hogy minél többen velem tartottak. Nagyon boldog 2021-et kívánok ismételten, és azt, hogy legyen végre olyan a turizmus, az idegenforgalom, hogy valóban úgy érezzük, a határtalan lehetőségek előttünk állnak, és tényleg fel tudjuk fedezni mind Magyarországot, mind pedig a világot, utazhatunk, pihenhetünk, és a tapasztalatokkal felvértezve aztán tovább tudunk itthon lépni, és még jobban érezzük magunkat a saját bőrünkben. Nagyon-nagyon boldog és egészséges 2021-et kívánok. A műsorvezető Kis Robert Richard búcsúzik Önöktől, segítőtársam Garai Bendegúz nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, viszonthallásra!